hogy a gerendával azzal foglalkoztunk globálisan, tehát ott a teljes nyírási, hajlítási vizsgálatot azt szerkezet szintjén végeztük el, de a nyomott elemeknél eddig csak keresztmetszeteket vizsgáltunk igazából, pedig a nyomott elemeknél a karcsúság is szerepet játszik ugye a teherbírásban. Tehát igazából, amit eddig erről tanultunk, az zömök elemekre érvényes, ami hát azért egy elég nagy kategóriája a vasbeton szerkezeteknek, de hogyha már egy viszonylag karcsú oszlopról van szó például, akkor ott már a kihajlással is foglalkozni kell, a karcsúságnak a veszélyével, és meg kell vizsgálni, hogy ilyen szempontból is megfelel-e a szerkezet. Tehát akkor most a következőkben az első ilyen dolog, amivel szeretnék egy picit foglalkozni, hogy az oszlop, tehát vasbeton oszlop kihajlás vizsgálata. Amely, hát mint ahogy ugye vasbetonnál szokott ez lenni, többféleképpen is elvégezhető. Egyrészt a kihajlás szempontjából megkülönböztethetünk központosan nyomott elemet, meg külpontosan nyomott elemet. Másrészt a kihajlás vizsgálata szempontjából megkülönböztethetjük azt az esetet, amikor rugalmas állapotban képzeljük el a szerkezetet, meg amikor a teherbírás állapotát vizsgáljuk, tehát képlékeny állapotba kerülnek az anyag szilárdság szempontjából a kritikus keresztmetszetek. Először nézzük meg a központos nyomásnak az esetét. Ugye, központos nyomás esetében igazából a betonnak a nyomó szilárdsága játszik döntő szerepet, és hát ekkor alapjában lehet rugalmas állapotban vizsgálni a szerkezeti elemet, amely rugalmas állapot szerinti vizsgálat ugye arról szól, hogy ha van egy olyan alap oszlopunk, és a továbbiakban alapvetően ezzel fogunk foglalkozni, tehát egy különálló oszlop, vagy a szerkezetből kivett oszlop, amelyiknek a befogási viszonyai azok ismertek. Ugye ilyen alap szerkezeti elem az egy alul felül csuklósan megtámasztott oszlop lehet, amelyre működik egy normál erő központosan, amely normál erő hatására ugye nő az oszlopban a nyomófeszültség, és hát hogyha a karcsúsági viszonyok olyanok, akkor létrejöhet egy olyan tönkremeneteli állapot, amely nem a anyag szilárdság kimerülése, hanem a stabilitás vesztés következtében jön létre, tehát mondjuk ez az oszlop ennek a nyomóerőnek a hatására egy ilyen alakot felvéve megy tönkre, tehát elvileg szilárdságilag nincsen vele probléma, de az alakját veszítve megy tönkre. Hát, hogyha ennek a valamelyik keresztmetszetének az egyensúlyát vizsgáljuk ennek az oszlopnak, így ilyen koordináta rendszerben, az Y koordináta mutatja a kihajlás irányában történő elmozdulást, akkor gyakorlatilag abból az alap összefüggésből lehet kiindulni, hogy a görbület és a nyomaték, amely nyomaték abból fog ebben a keresztmetszetben keletkezni, hogy a kihajlási alak után ugye nem lesz már központos a nyomás ugye erre a keresztmetszetre, mert ugye ez eltolódik ettől az eredeti helyzetétől. Tehát fel lehet írni azt az alapegyenletet, hogy M per E szer I egyenlő az alaknak a második deriváltjával, tehát a D négyzet Y per D X négyzet, hát az X az most ugye errefelé van, amely alapegyenletben, hogyha beírjuk a nyomaték helyére a megváltozott alakból a normál erő és a karjának a szózatát, akkor fel lehet írni, hogy E szer I szorozva ugye D négyzet Y per DX négyzettel egyenlő ugye a nyomatékkal, amely nyomaték az egyenlő lesz az N-szer Y-nal, vagy hát másképpen ezt úgy is szokás írni a előjel szabálynak a figyelembevétel, hogy plusz N-szer Y egyenlő nulla, tehát tulajdonképpen egy egyensúlyi egyenletünk szerepel ennél a megváltozott alakra vonatkozó egyenletnél, amely egy Euler típusú differenciál egyenletként megoldva azt a ismert eredményt adja, hogy az a kritikus Euler-féle normálerő, ami ezt a kihajlást létrehozza, az függ egyrészt az anyagnak a rugalmassági tényezőjétől, inerciájától, mint ahogy az egyenletben is látható, valamint feltételezve, hogy a kihajlási alak a színusz függvény szerint változik, ennek megfelelően a megoldás az ugyan lesz, hogy az EC szorozva I szorozva pi négyzet per L nulla négyzeten, ugye ahol az L nulla az ennek az alap oszlopnak a két végpontja közötti távolság, vagy másképpen ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy a differenciális megoldása alapján ugye ezek a pontok, ha színusz függvény szerint változónak tekintjük a kihajlott alakot, akkor inflexiós pontok lesznek, ugye ez egy fél színusz hullám, és ennek a kihajlott alaknak az inflexiós pontjai közötti távolság, tehát ez jelenteni az L nullát. Ebből egyébként meghatározhatjuk a Euler-féle kritikus feszültséget is. Ugye az lesz az a nyomófeszültség, amely mellett létrejön ez a stabilitás vesztés. Hogyha ezt az összefüggést elosztjuk ugye a keresztmetszetnek a területével, tehát az egyenlő lesz az E, C, I, P négyzet per L0 négyzet, és ezt még ugye akkor a keresztmetszet területével elosztva kapjuk ezt az Euler-féle kritikus erőt, hogyha ez egy betonból lévő oszlop lenne, illetve még a I per A, tehát a keresztmetszetnek a inerciája és keresztmetszeti területek közötti hányadost elnevezve a kis I négyzettel, illetve igen, tehát kis i négyzettel, ami tulajdonképpen a keresztmetszet inercia sugarának a négyzetét jelenti. Tehát a kis i egyenlő ugye i per a-val, akkor ezt a helyettesítést alkalmazva, és bevezetve ugye az L0 négyzet, vagy L0 per kis i egyenlő lambda karcsúsági tényező értéket, ez tovább úgy is írható, hogy e c szorozva pi négyzet per lambda négyzet, ugye? Hát ez az a Euler-féle kritikus erő, kritikus feszültség, bocsánat, amely mentén az adott karcsúságú oszlop, vagy nyomott rúd, központosan nyomott rúd, elveszíti a stabilitását. Most nyilván, hogyha a szilárdsága a betonnak az kisebb, mint amekkor ez a kritikus feszültség, akkor szilárdsági tönkremenetel jön létre, ha nem, akkor pedig stabilitási tönkremenetel jön létre. Hát ugye itt a keresztmetszeti tényezőknél már, ugye itt vasbetonból van a szerkezet, általában belejátszik a betonacélnak a jelenléte is ezekbe a értékekbe, geometriai jellemzőkbe. De ezen kívül ugye a betonnak a sigma-epsilon diagramja következtében, amely nem lineáris, még a rugalmassági tényező is ugye folyamatosan változni fog, amikor a feszültséget növeljük. Tehát a betonnak a epsilon c, sigma c diagramja alapján, amely, hát hogyha nyomott szerkezetről van szó, valami ilyesmi, akkor ugye itt az e, C értékét, azt valamilyen módon a szigma feszültségnek adott értékéhez kell illeszteni. Tehát ennek megfelelően, hogyha egy adott szigma feszültség értékhez tartozik egy E C érték, akkor ezeket valahogy összhangba kellene hozni. Ahhoz viszont hát meg kell valamilyen módon határozni az E rugalmassági tényezőnek a változását a betonnak a szilárdságától vagy a feszültségétől függően. Hát erre vonatkozóan van egy olyan összefüggés, amelyet szokás alkalmazni, mely úgy néz ki, hogy az EC az egyenlő lenne az EC 0 szorozva 1 mínusz, és akkor egy arány szerepel itt. A sigma C per FC hányados, ahol ugye a sigma C az jelenti itt az aktuális feszültség értéket, az FC az pedig a betonnak a nyomó szilárdságát. Ugye úgy szépen ellaposodik ez, amikor a sigma C eléri az FC értéket, akkor éppen viszintes lesz ez az érintő, tehát akkor a rugalmassági tényező nullává válik. Tehát egy ilyen összefüggésnek a bevezetésével ide ebbe a képletbe lehet ezt egy picit tovább alakítani. És akkor ezt ide beírva, ugye kapjuk azt, hogy a sigma E az egyenlő lesz, ugye pi négyzet per lambda négyzet, lambda négyzet szorozva, EC 0, és szorozva, ugye ezzel a zárójelbeli kifejezéssel, 1 mínusz, és hát a kritikus feszültséghez tartozó rugalmassági tényezőnél oda a sigma C helyére a sigma E-t kell beírni, mert ugye ahhoz tartozó rugalmassági moduluszt keressük, tehát sigma E per FC. Tehát akkor ugye ez az alapképlet, ami itt látható, már egy kicsit átalakult annak megfelelően, nem lineárisan rugalmas viselkedésű szerkezetről van szó. És akkor ezt még át lehet alakítani olyan módon, hogy itt kiemelve a sigma E-t ebből kapjuk azt, hogy sigma E, és akkor zárójelben itt lesz 1 plusz, és ami itt látható, EC 0 szorozva pi négyzet per lambda négyzet FC. Ez volna itt ezen a bal oldalon, és ez egyenlő kell legyen a pi négyzet per lambda négyzet szorozva EC nullával. Ugye? Vagyis hát akkor ebből ki lehet fejezni a sigma E-t most már ezzel a változó rugalmassági tényezővel, mégpedig olyan módon, hogy ami itt látható, ezt a pi négyzet per lambda négyzet EC nullát meg kell szorozni ennek a reciprokával, tehát hogyha most itt közös nevezőre hozzuk a dolgokat, akkor ez lesz lambda négyzet FC a számlálóban, igen, és lambda négyzet FC plusz EC nulla pi négyzet, ugye a nevezőben. Remélem, hogy nem rontottam el még idáig. És ezek után ugye el lehet osztani a számlálót is, meg a nevezőt is. Egyrészt lambda négyzettel tudok egyszerűsíteni, azt itt látjuk. El lehet osztani a számlálót és a nevezőt is pi négyzet EC nulla értékkel, és akkor kapjuk a sigma E-re, az egyenlő lesz FC per, és akkor itt pi négyzet de idáig jó EC pi négyzet FC szorozva EC nulla, igen, pi négyzet EC nullával osztom, akkor marad FC per 1 plusz, és akkor itt ami marad az lambda négyzet FC per pi négyzet EC nulla. Vagy másképpen ezt úgy is lehet írni, hogy FC per 1 plusz FC per EC nulla szorozva lambda per pi a négyzeten, de hát ez gyakorlatilag ugye ugyanaz. És akkor ennek az értéknek az alapján, hogyha a karcsúságot ismerjük, meg a betonnak a rugalmassági tényezőjét, illetve a kezdeti rugalmassági tényezőt és a betonnak a szilárdságát, akkor meg lehet határozni azt a kritikus feszültséget, amely kritikus feszültség mentén elvileg létrejön ennek a karcsú oszlopnak a kihajlása. Ezt az alapösszefüggést használta a magyar szabvány központosan nyomott oszlopok vizsgálata esetére, olyan módon, hogy ezt a bekarikázott értéket, ezt elneveztük alfa n-nek, tehát amit be volt karikázva, az egy olyan tényező, ami ugye csak a geometriai adatoktól, meg a szilárdsági jellemzőktől függ, és akkor ezzel az alfa n értékkel az n e, tehát Euler-féle kritikus erőt, egy alfa n szorozva nr1 összefüggéssel határozza meg azt a maximális erőt, amelynél ugye a tönkremenetel létrejön. Ez az nr1, ez nem más, mint a teherbírási alapértéke az oszlop keresztmetszetének, mint hogyha az nem lenne karcsú oszlop, tehát az eddigiek szerint betonszilárdság szorozva betonkeresztmetszet plusz acélszilárdság szorozva acélkeresztmetszet. Miért csodálkozik ennyire? Miért szoroztuk feszültségértékkel?
Hát az egész bekarikázott, az a szigma erre.
Igen, de hát az még meg van szorozva az A-val ahhoz, hogy erőt kapjunk, ugye? És hogyha a szigmák közötti arányt nézem, ez akkor a normál erők közötti arány ugyanaz lesz, nem? Tehát az egy feszültség, de hát most ezt beszorozhatom A-val, meg az NR1 is egy A-val, tehát a keresztmetszeti területtel és feszültséggel szorzott érték lesz, ugye? Tehát mind a kettő erő lesz. Hát írhatnám azt, hogy a szigmai egyenlő alfa n szorozva FC, ugye? Írhatom ezt. Nem?
Hát nekem akkor is jelzik egy
A-t. Jó, hát akkor írjuk fel azt, hogy abból, mit kapok, szigma E egyenlő alfa N szorozva FC. Ja, bocsánat, az FC az nincsen bekarikázva, együk úgy, jó? Helyes. Akkor problémát megoldottuk. Tehát az FC nem tartozik bele az alfába, elnézést. Tehát az 1 per 1 plusz a nevező, ben lévő kifejezés, ami az alfához tartozik. Jó, és akkor ebből meg lehet határozni ezt a normál erőt. De köszönöm szépen, hogy szólt, csak nem vettem komolyan. Na, akkor még annyit, hogy a magyar szabványban még egy ennél egyszerűbb képletet is javasoltak az alfára, tehát az alfa, amelyiket most akkor kiírok, egyenlő 1 per 1 plusz FC per EC 0, szorozva lambda per pi a négyzeten. Hogyha itt tipikus arányokat nézünk erre a itt lévő három konstansra, ugye csak a betonnak a jellemzőitől függ ez az arány, akkor egy átlagos beton esetében körülbelül a rugalmassági tényező, kezdeti rugalmassági tényező olyan 30 és 40 ezer között van, egy átlagos betonnak a szilárdsága 20-25 vagy 20-25 között van, newton per négyzetmilliméterbe, tehát az hányados az mondjuk 15 ezer, tehát az EC per FC, vagyis 1500, bocsánat, tehát 1500 körül van a hányados. Ha ezt ide bevisszük, akkor, és a pi-vel még beszorozzuk, illetve hát akkor azt ugye osztani kell hárommal, akkor körülbelül hárommal, tehát kapunk 5000-et, és azt gyök alá kell még vonjuk, akkor kapunk egy olyan értéket, amelynél ez körülbelül egyenlő 1 per 1 plusz lambda négyzet per lambda per 70 pi a négyzeten. Tehát egy körülbelül egy ilyen arány, bocsánat, itt már csak a 70 van, lambda per 70 a négyzeten, tehát körülbelül egy ilyen arány jön ki arra az esetre, mert ha 5000-ből gyököt vonunk, az körülbelül 70. Tehát a magyar szabványban volt egy ilyen előírás, amelyik ezt az értéket javasolta alkalmazni, hogy ne kelljen foglalkozni az egyéb szilárdsági jellemzőkkel. Tehát ez vonatkozott a központos nyomás esetére. A külpontos nyomás esetén a helyzet egy picit bonyolultabbá válik, mert egy alaphelyzetben a külpontos nyomásnál van egy kezdeti külpontossága a normál erőnek, tehát valamelyik keresztmetszetre vonatkozóan ugye a kihajlási alak az továbbra is ilyen, de valamelyik keresztmetszetre vonatkozóan ennek a keresztmetszetnek a külpontossága az két részből tevődik össze, egy E0 külpontosságból, és abból a külpontosságból, amely a kihajlott alakból áll elő, tehát az YX, hogyha így van a koordinátarendszerünk, külpontosság összegéből, vagyis az egyensúlyi egyenletünk az úgy néz ki, hogy E szeri szorozva D négyzet Y per DX négyzet, plusz N-szer, ugye ez az E0 plusz YX külpontosság, kell nullával egyenlő legyen, amiből ugye az látszik, hogy itt van egy konstans tag is már ebben a differenciál egyenletben, amely konstans tagnak a figyelembevételével, most hát a levezetést azt nem részletezve, egy olyan külpontosság növelő tényezőt lehet meghatározni, amely külpontosság növelő tényező a kezdeti külpontossághoz képest egy szorzó tényezőként adja meg azt a külpontosságot, amely alapján méretezni lehet az adott keresztmetszetet. Tehát egy ilyen psi egyenlő 1 per 1 mínusz n per nc külpontosság növelő tényező fogja jelenteni azt a ez a Euler-féle kritikus erő, amit az előzőek alapján határoztunk meg. És megint csak a magyar szabványra hivatkozva, ezek alapján úgy kellett vizsgálni, vagy úgy lehet még manapság is vizsgálni a bizonyos esetekben a külpontos nyomást, hogy az E teljes külpontosság az összetevődik egy psi n, ugye ezt egy indexet is szoktunk adni neki, szorozva E0 kezdeti külpontossággal, és erre a teljes külpontosságra működtetve, ezzel a külpontossággal működtetve azt az n erőt, ami a szerkezetünkre működik. Most már az első vagy a második feszültségi állapotnak a figyelembevételével lehet annak a keresztmetszetnek a feszültség állapotát vizsgálni. Tehát nem egy direkt kritikus erő meghatározásáról van ilyenkor szó, hanem azt vizsgáljuk, hogy ha ezt a normál erőt működtetjük a keresztmetszetre ezzel a kezdeti külpontossággal, akkor figyelembe véve a kihajlott alakot, és az ezáltal megnövekedett külpontosságot, erre a megnövelt külpontosságból számítható nyomatékra és normál erőre megfelelve a keresztmetszet. Tehát ezek után a vizsgálat történik az N normál erő és az M egyenlő ET szorozva N nyomaték együttes hatására a kritikus keresztmetszetben. Az eddigiekből is látszik, meg úgy remélem, hogy azt azért tudjuk, hogy azt az összefüggést is használva, tehát az Euler-féle kritikus feszültséget, vagy kritikus erőt, a kritikus feszültség vagy erő mértéke nagyban változik a karcsúságnak az értékétől, tehát a keresztmetszet karcsúságától, amely karcsúságot ugye a kihajlási hossz és a keresztmetszetnek az inercia sugarának a hányadosa alapján vezettünk be. Ezek közül, hogyha ugye adott keresztmetszetű oszlopunk van, adott keresztmetszetű szerkezetünk van, akkor alapvetően a kihajlási hossz fogja a karcsúságot befolyásolni. Mégpedig ugye a kihajlási hossz az ottani összefüggés szerint ugye a négyzeten szerepel az összefüggésben, tehát nagyon jelentősen befolyásolja a kritikus erőt, illetve a kritikus feszültséget. Ezért egy picit érdemes foglalkozni ezzel, hogy hogyan kell a kihajlási hosszat meghatározni különböző típusú megfogási viszonyok esetén egy adott szerkezetben. De először az alapeseteket kellene nézni. Alapesetek közül az elsőt azt fölrajzoltam, tehát amikor két végén csuklós oszlopon van, a két végén csuklós oszlopnál a színusz alakú kihajlási alak esetében a két végpont az inflexiós pont, és ahogy említettük, ugye definíció szerint a kihajlási hossz az a kihajlási alaknál az inflexiós pontok közötti távolságot jelenti. Tehát a kihajlási hosszat általában valamilyen a hálózati hosszhoz rendelt szorzóval szokás meghatározni. Tehát, hogyha a hálózati hossza a rúdnak az mondjuk L, akkor ebből az L0 az valami betászor L összefüggéssel kapható. És akkor az alapeset ugye az, amikor két végén csuklós az oszlop, az L értéke az mindig a két végpont közötti távolság, és akkor itt a beta értéke az ezek szerint nyilván 1, ugye? A további alapeset van még mondjuk 3, tehát amikor egy ilyen önálló oszlopon van, és alul, fölül, mereven be van fogva ez az oszlop, akkor ennek a kihajlási alakját is könnyen fel tudjuk rajzolni, hogyha a peremfeltételeket figyelembe veszük. Tehát itt ugye nem lehet elfordulás, a kihajlási alaknak érintője függőleges lesz, a középső része, ugye kijön ez a színusz hullám, és az alsó végpontba is függőleges érintővel fog becsatlakozni. Hát ha erre ránézünk, akkor rögtön látszik az, hogy itt az inflexiós pontok azok hol vannak, tehát ha az L a hálózati távolság, akkor ugye valahol itt van egy inflexiós pont, meg itt van egy inflexiós pont. Ezek közötti távolság lesz ugye a kihajlási hossz, amit oda be kell írni, és akkor ez a beta érték ebben az esetben mennyi lesz? A különböző ugye a szimmetria miatt, ugye ez is egy színusz fél hullám, ez egy színusz negyed hullám, ez egy színusz negyed hullám, tehát összesen ez egy színusz fél hullám, tehát a beta mennyi? Tessék? 0,5. Na, ez a második ilyen alapeset. Egy harmadik alapeset az legyen az most, amikor alul be van fogva, de a felső vége szabad ennek az oszlopnak. Hát akkor ugye az a helyzet, hogy itt függőleges érintővel kell indulni, de a tetején ott el tud viszintes irányba mozdulni a vége az oszlopnak, tehát egy olyan kihajlási alakot kell feltételezzünk, amely valahogy így néz ki. Ha erre ránézünk, akkor nekem itt alul nincsen már hely, de hát ha színusz hullámba gondolkodunk, akkor ez így virtuálisan folytatódna lefele, ugyanígy. És akkor ez lenne egy inflexiós pont, már azért is, ugye, mert tudjuk, hogy itt nyomaték a tetején nem lesz ebből a keresztmetszetbe, tehát ott az elfordulás az nulla, tehát ez nyilván inflexiós pont. És a másik pedig valahol ott annak a tükörképénél lenne, vagyis ekkora beta értéke az 2. És van még egy harmadik ilyen alapeset, amely pedig úgy néz ki, hogy hát az egyik vége az be van fogva, a másik vége pedig csuklósan meg van támasztva az oszlopnak, amely esetben, hát itt eltolódni ugyan nem tud, de elfordulni el tud ez a vége az oszlopnak, itt sem eltolódni, sem elfordulni nem tud, tehát egy olyan alakot kell berajzoljunk, ami valahogy ugye, így néz ki. Ebben az esetben az inflexiós pont az valahol itt van, meg ugye a tetején, mert ott ugye megint nincsen nyomaték, tehát az megint elfordulás nélküli érték lesz. Hát itt ezt most így csak kb. Per satz lehet megmondani, de hogyha megoldja az ember rendesen a differenciál egyenletet, akkor mégis kap egy értéket erre, ami körülbelül mekkora? 0,7. Nagyszerű. Ezt nagyon jól tudták. De ebből rögtön látszik az, hogy mondjuk a kritikus feszültségre vonatkozóan, ha 0,5-ös vagy 2-es értéken van, tehát egy két végén befogott, vagy csak az egyik végén befogott oszlop, aminek a teteje tud lobogni oldalirányba, akkor a kritikus erőben mennyi lesz a különbség? Hányszoros lesz a különbség? Hát kb. 16-szoros, ugye, mert itt négyszeres a szorzó, és az a négyzeten van. Tehát 16-szor olyan nagy lesz a kritikus ereje ennek az oszlopnak, mint egy ugyanolyan keresztmetszetű másiknak, ami itt látható. Tehát ezzel nem nagyon lehet játszani, hogy az ember a kihajlási hosszat hogyan veszi fel. Na most ez a négy alapeset, de alapeset az soha nincs, tehát azt felejtsük el, hogy alapeset van, mert egyrészt nincsen tökéletesen mereven befogott keresztmetszet, mert a befogás mindig valamilyen rugalmas befogást jelent, csak közelítően lehet ilyet találni. Másrészt pedig ilyen önálló oszlop is csak nagyon ritkán fordul elő. Az oszlop az általában be van építve valamilyen szerkezetbe, például egy keret, tehát a legegyszerűbb az, hogy van egy keretem. Tehát ha van egy keretem, amely keret mondjuk így néz ki, és be van fogva ez a lába, ez legyen csuklós ez a lába, hogy ne legyen egyforma. És tételezzük fel, hogy itt tökéletesen merev befogás van a két rúd között, hát ami már megint csak egy ilyen nagyon nem igaz feltételezés, akkor hogyan fog tudni ez a keret alakváltozni, ha semmi más nincs, csak ez így áll. Hát követhetjük mindig azt a szabályt, hogy ha befogás van, akkor ott az érintőnek annak meg kell egyezni az eredeti alak érintőjével. Tehát itt így kell elinduljon, ugye? És a teteje, hát ha nincsen oldalirányba megtámasztva, akkor az el tud menni bármilyen irányba. Tehát mondjuk elmegy ide a teteje. Itt, ha merev a befogás, akkor itt is függőleges érintővel kell csatlakoznia ennek a kihajlási alaknak. És hát a kettőt azt szépen így össze tudjuk kötni egy ilyen színusz görbeszerűséggel, amelynek ugye lesz egy inflexiós pontja. Ha itt minden tökéletesen merev, akkor itt középen lesz egy inflexiós pontja. És akkor innentől idáig ugye ez egy negyed színusz hullám, most ezt az analógiát figyelembe véve, tehát ez egy negyed színusz hullám, ez is egy negyed színusz hullám, tehát a teljes hossz, hogyha, hát itt kicsit rövidebbre vettem az L-et, nem tudom miért, de hogyha ezt a teljes hossznak felel meg, ugye, az L az most innentől idáig tart, ugye, akkor ez a fél színusz hullám, ez meg fog egyezni a teljes hosszag, ugye? Tehát beta ennél az oszlopnál mennyi lesz? Na és akkor itt mi a helyzet? Hát ha ez elment, akkor ez is elmegy. Valóban. Mondjuk ide. Ez meg itt helyben marad, de elfordulni el tud. Tehát ha itt ugye merev kapcsolat van, akkor az érintő függőleges lesz, de ide úgy köt be, hogy elfordulás itt létrejöhet, igaz? És akkor ebben az esetben ez egy milyen hosszúságú színusz hullám. Tehát itt inflexiós pont van, itt van egy függőleges érintő, akkor negyed, tehát a beta egyenlő 2, igaz? Tehát rögtön látjuk, hogy bár úgy néz ki, mintha ez az oszlop két végén befogott lenne, aztán mégis kétszer annyi a betája, negyed akkora kritikus erővel, hát ennél meg ugyanaz a helyzet, tehát itt ez úgy néz ki, mintha egy ilyen lenne úgy első ránézésre, pedig hát nem olyan. Ennek megfelelően itt a szorzó az már 3, tehát 9-szeres, vagy 9-ed, attól függ, honnan nézem, kritikus erővel. Tehát, amint mondtam, alapeset az nem nagyon van kihajlási osz tekintetében, különösen akkor, hogyha mondjuk van egy vázas épületem, amelyiknek valamely oszlopát kell méretezni, egy teljesen egyszerű keretállásnál, hogyha mondjuk ezt az oszlopot kell méretezzem, akkor ennek a befogási viszonyait azt nyilván a hozzá becsatlakozó, alul és fölül becsatlakozó rudak fogják megszabni. Tehát a mindegyiknek meg lehet határozni egy merevségi értékét, ezeket általában kis K-val szokás jelölni, felső, alsó, tehát oszlop fölötti, oszlop alatti részről van szó, és még egy O-indexet is oda lehet tenni, ez az oszlopé, és akkor KF B gerenda, stb. Tehát ezek a becsatlakozó rudak fogják a merevséget befolyásolni, és gyakorlatilag ilyen esetben ez a beta érték, ez nyilván egy olyan függvény lesz, amely ezeknek a KI becsatlakozó oszlop merevségeknek az értékétől fog függeni. Erre vonatkozóan természetesen a szabványok tartalmaznak különböző képleteket, amit én most nem írok föl, mert ott van el tudja olvasni egyrészt, másrészt amikor arra szükség van, akkor azt úgyis majd meg fogják találni, vagy a szabványban, vagy valamilyen irodalomban, vagy hát, hogyha az általán szükség van rá, akkor fel lesz írva, tehát ilyen képzetek megtanulására nincsen szükség, de azt viszont tudni kell, hogy mitől függ. És akkor még egy dolog, ami nagyon fontos, mert nyilván ennek a kihajlási alakja, mondjuk egy ilyen oszlopnak, az úgy néz ki, hogy itt alulról elindul, és attól függően, hogy merevítve van-e viszintes értelemben, tehát például ki van-e kötve, vagy egy fal által merevített olyan módon, hogy a viszintes terhekből jelentős mértékű eltolódás nem tud kialakulni, egészen más lesz a kihajlási alak, mint hogyha ez a merevítés nincsen meg. Egy ilyen egyszerű keretnél, merevítetlen keret esetében a kihajlási alak az hát valami ilyesmi, ilyen S-alakban, majd ezt még a következő fél évben Vasbeton 2-ből részletesen fogják vizsgálni. Tehát maga a teljes épületnek a alakváltozása az még egy ilyen további paramétertől is függ. Ugyanúgy, ahogy az előbb láttuk annál az egyszerű keretnél is, ha el tud mozdulni a teteje, akkor jóval nagyobb kihajlási hosszak jönnek létre, tehát jóval kisebb kritikus erő, mint hogyha ez merevítve lenne, tehát oldalirány meg lenne támasztva. No, tehát ennyit a kihajlási hosszról, és akkor térjünk rá arra, hogy tulajdonképpen a magyar szabvány és az eurókód szerint is a teherbírás szempontjából történő vizsgálata a stabilitásvesztés esetén, az egy olyan módszerrel történik, ahol azt vizsgáljuk, hogy a kihajlott alaknak a kritikus keresztmetszetében létrejön a keresztmetszetnek a képlékenyedése, képlékenyé válása, és egy ilyen feltételből határozzák meg a teherbírását a stabilitásvesztés figyelembevételével ezeknek az oszlopoknál. Tehát gyakorlatilag az MS és az EE Eurocode is egy olyan képlékeny alakváltozáson alapuló vizsgálatot ír elő az oszlopok esetére, amelynek az alapja az, hogy az adott szerkezeten az elsőrendű igénybevételekből, tehát a statikai alapján meghatározható kezdeti külpontosságot, ugye általában egy oszlop esetében normál erő és nyomaték van a kritikus keresztmetszetekben, ezt a kezdeti külpontosságot egy megnövelt értékkel veszi figyelembe, és úgy vizsgálja a kritikus keresztmetszet teherbírását, hogy erre a megnövelt külpontosságra, illetve az ebből számítható nyomatékra és normál erőre kell azokkal a megfelelő módszerekkel, amit a külpontos nyomásnál keresztmetszet vizsgálatára alkalmaztunk, meghatározni a teherbírást. Tehát olyan módon történik a vizsgálat, hogyha van egy ilyen alaposzlopunk, amelyre működik normál erő valamilyen külpontossággal, kezdeti külpontossággal, ez lenne az E0, egy számított külpontosság. Ehhez képest mind a két szabvány esetében van egy olyan véletlen jellegű külpontosság, növekmény, amit a vizsgálat előír, ami azt veszi figyelembe, hogy hát a kőműves meg a zsaluzó nem biztos, hogy tökéletesen függőlegesre tudja az oszlopát megépíteni. Másrészt a szilárdsági tengelye az oszlopnak szintén változhat, akár az anyagnak a eloszlása miatt. Tehát ehhez hozzáadunk egy valamilyen véletlen jellegű külpontosságot, amely, hát most csak így rajzolok valamit ide, ami egy további külpontosság lövekményt jelent, és ehhez még hozzá csapjuk a másodrendű hatásokból, tehát a kihajlási alakból számítható külpontosságnak az értékét. Ezeknek a külpontosságoknak a meghatározására vonatkozóan hát egyszerű a dolog. A kezdeti külpontosság az E0 az adott, tehát a statikai váz alapján meghatározható nyomaték és normál erőből ugye meg tudjuk határozni. Ez a véletlen alakeltérésből származó külpontosság növekmény. Ez szintén, hogyha erre nincsen adatunk arra, hogy majd a kőműves hogy fogja megépíteni a szerkezetet. Ezért a szabvány ír elő olyan, tehát az E0 az egyszerűen ugye az MED per NED alapján kapható. Az EA külpontosság az valamilyen arányában az oszlop hossznak szokás meghatározni, tehát valami L per, vegyünk egy alfa számot, amelyik alapján, tehát a oszlop hosszától függően lehet ezt meghatározni. Az alapértéke az változik 200, illetve 400 között valamilyen szám szerint, amit szintén a szabványból lehet kivenni, tehát ezzel nem nagyon van mit tegyünk. És hát az E2 az a többlet külpontosság, amely a kihajlás következtében, illetve a nyomaték és a normál erőből származó görbületnek a következtében számítható többlet külpontosságot fogja jelenteni. Ez az E2 többlet külpontosság abban az esetben, hogyha fenntartjuk továbbra is ezt a színusz hullám alakú kihajlási alakot, akkor gyakorlatilag a görbületnek egy adott értéke, szorozva pi per L0 a négyzeten alapján, vagyis fordítva L0 per pi a négyzeten alapján határozható meg. Hát ez lenne a keresztmetszetnek a görbülete. Hát ez pedig a színusz hullám alak következtében, hogyha ezt a görbületet veszük figyelembe, a kritikus keresztmetszetben, tehát itt középen mérhető külpontosság növekményt fogja jelenteni. Az 1 per R értékét azt szintén, hát valamilyen mondom, meg kell határozni. Tehát, hogyha egy adott oszlop keresztmetszetünk van, akkor az 1 per R az gyakorlatilag abból határozható meg, hogyha van egy vasbeton keresztmetszetünk, akkor abban lévő vasalás ugye, itt található. A külpontos nyomás hatására lesz egy elfordulási ábránk, amely elfordulási ábránk vonatkozóan azt mondja az ajánlás, hogyha ugye ez a D hasznos magasság, itt van a vasnak a helyén az acélbetétnek a megnyúlása, akkor hogyha itt feltételezzük, hogy ez a megnyúlás ez megegyezik az epsilon ypsilon D-vel, tehát a betonacélnak a folyáshatárhoz tartozó megnyúlásával, akkor ez az 1 per R görbület, ez közelítően epsilon y d per 0,45 d hasznos magasság érték lesz. Ugye ezzel azt feltételeztük, hogy a hasznos magasság a teljes magasságnak a 90%-a körül van. Tehát ezzel a becsléssel szabad meghatározni a görbületnek az értékét. És aztán erre vonatkozóan, tehát utána ide bejegyesítve meg lehet határozni az E2 többletkülpontosságot, és a méretezés az úgy történik, hogy a teherbírás szempontjából ugye ezt a kritikus keresztmetszetet, ezt nem a elsőrendű elmélet alapján számított normál erő és a hozzátartozó nyomaték hatására vizsgáljuk, hanem az elsőrendű elmélet alapján meghatározott normál erő és az ilyen módon megnövelt külpontosság hatására vizsgáljuk. Tehát az EED külpontosság ennek a háromnak az összege lesz. Mind a régi magyar szabványban, mind az eurókódban erre a kettőre, ugye ez számított dolog, tehát erre nincsen, de erre a kettőre van olyan képlet, amit használni lehet a méretezéskor. És akkor, tehát a méretezés az úgy történik, hogy meg kell határozni az NRD, vagy hát ehhez tartozó, tekintsük úgy, hogy az NRD az megegyezik ugye az NRD-vel, és az ehhez tartozó MRD, vagy EED, ERD határkülpontosság vagy határnyomaték értéke van meghatározva, és annak kell ugye ennek alapján nagyobbnak lenni a mértékadó nyomatéknál, tehát hogyha ehhez a normál erőhöz kiszámítjuk a határnyomatékot, ugye akkor utána azt kell igazolni, hogy az MED nyomaték ugyanehhez az NED normál erőhöz, amelyik egyenlő ugye az ED szorozva NED, ez kisebb vagy egyenlő, mint ez az MRD érték. Tehát ez a szokásos méretezési eljárás szerint történik a vizsgálat. Akár a teherbírási diagramot is lehet használni. Tehát, hogyha itt van a teherbírási diagramunk, akkor a NED-hez tartozó MRD ilyen módon is meghatározható, és akkor ugyanez vonatkozik erre. Tehát akár a szokásos képletekkel, akár a teherbírási diagram alapján lehet a keresztmetszetet ellenőrizni. Na hát ennyit úgy dióhéjban erről a dologról, tehát azért, hogy tudjuk azt, hogy a stabilitásvesztéssel is foglalkozni kell, hogyha nyomott szerkezetünk van, és hát ennek a szabályai ugyancsak a szabványban vannak rögzítve, arra az elméleti háttérre alapozva, amely hát vagy a rugalmas állapotban lévő, vagy a képlékeny teherbírás alapján meghatározható ellenállás szerint kaphatók meg. Még talán annyit érdemes megjegyezni, hogy mikor tekintünk egy oszlopot karcsúnak, meg mikor tekintünk zömöknek, mert ezt a vizsgálatot nem szükséges elvégezni akkor, hogyha zömök oszlopunk van, akkor elvileg lehet az elsőrendű igénybevételek alapján is számítani a keresztmetszetet. Ez gyakorlatilag a karcsúsági tényezőnek a korlátozásával szokás meghatározni. Most itt éppen nem találom, de a karcsúsági tényező az, ha 100 40-nél kisebb, akkor elvileg lehet zömökoszlopnak tekinteni a szerkezetet, ha annál nagyobb, akkor viszont mindenképpen karcsú, tehát a másodrendű hatásokat is figyelembe kell venni. De ez ugyancsak rögzítve van a szabványban, tehát annak alapján ott ezt meg lehet találni. No, akkor még egy utolsó téma, amit érdemes megjegyezni, ez pedig az, hogy egy ilyen vasbeton szerkezet vizsgálatánál, ugye vagy keresztmetszet vizsgálatokat végzünk, mint normál erővel terhelt, vagy hajlítónyomatékkal terhelt szerkezet esetében, vagy pedig, ugye amikor a nyírás vizsgálatot végeztük, akkor helyettesítettük a szerkezetet egy valamilyen rácsos tartóval, és a rácsos tartó rúdjaiban keletkező normál erők alapján végeztük a szerkezetnek a vizsgálatát. Ezt hát régebben csak a nyíróerő, nyírási terbírás vizsgálatára alkalmazták ezt a módszert, de ez utóbbi időben kicsit továbbfejlesztették, és egy úgynevezett straight and tie modell alapján, tehát húzott és nyomott rudakból álló szerkezeti helyettesítés alapján vizsgálhatók, vagy vizsgálják azokat a speciális helyeit a vasbeton tartóknak, amelyeknél a klasszikus szilárdságtan nem vezet eredményre. Hát ilyen például a tartónak a vége, vagy bizonyos speciális tartók, mint egy rövid konzol, ahol arról van szó, hogy gyakran fordul elő olyan, hogy egy csarnok szerkezet esetében vannak előregyártott oszlopok, meg van neki teteje, de közbenső szinteken vagy közbenső szintek vannak, vagy pedig darupályatartó, vagy ami hasonló, és ez egy olyan kis az oszlopból kiálló konzolocskára van felfektetve, amely konzolocska, mint a neve is mutatja, a kinyúlása ennek a konzolocskának jóval kisebb, vagy hát összemérhető a konzolnak a magasságával, illetve legalábbis nem nagyobb annál. Tehát, hogyha a konzolnak a magasságát azt például jelöljük H-val, és itt működtetünk rá egy koncentrált erőt, ami hát vagy a közbenső szint födémének a reakcióját jelenti, mondjuk itt egy F erő, és ennek a reakcióerőnek a távolsága ez kisebb, mint a H, tehát az A per H kisebb, mint egy, akkor szokás rövid konzolról beszélni. Hát egy ilyen szerkezeti rész az nem igazából vizsgálható klasszikus szilárdságtani módszerekkel, hanem ezzel a bizonyos straight and tie modellel, vagy a nyomott húzott rudakból álló modellel, amelynél úgy kell megválasztani a húzott és nyomott rudaknak a helyét és az irányait, hogy az a szerkezet viselkedésének megfelelő helyettesítést eredményezzen, mégpedig úgy, hogy a húzott rudaknál ott betonacélt képzelünk el a szerkezetben, a nyomott rudaknál pedig majd a beton fogja a nyomóerőt felvenni. Hát hogyha ezt a koncentrált erőt ide rátesszük a konzol végére, akkor azt viszonylag egyszerűen beláthatjuk, hogy ez valahogy, hogyha itt van egy fal, egy befogás, vagy bármi az oszlop, akkor ez a koncentrált erő, ez itt valamilyen nyomott ferde rúd mentén fog átadódni a befogási keresztmetszetre. Tehát itt lesz egy ilyen ferde nyomóerő, amely ferde nyomóerő az a betonban fog nyomó igénybevételt ébreszteni, igaz? De hát, hogyha most ezt a két erőnek a meccéspontját nézzük, akkor viszont az egyensúly viszintes vetületi értelemben nem működik, vagyis ide be kell iktassunk egy viszintes rudat, amely viszintes rúd fogja biztosítani itt ebben az egy pontban metsződő három erőnek az egyensúlyát, igaz? És ez a viszintes rúd, ez pedig egy húzott elem lesz nyilván, ugye ezt a, amit felmér, a nyomor, ezt vissza kell ide kössem hátra. Tehát ez lesz egy N, nevezzük SL-lel erő, amit vassal kell felvegyünk itt a konzolnak a tetején. És akkor innentől kezdve már egyszerű a dolgunk, tehát tulajdonképpen két erőt kell meghatározni, és a két erő alapján kell vizsgálni, ellenőrizni a szerkezetet, hogy a benne lévő beton, illetve acél ezt fel tudja-e venni, vagy nem. Ez nyilván ezeket ugye meg kell határozni. Hát a meghatározása az természetesen a vektor sokszögek alapján vizsgálható, tehát hogyha itt van az NSL erő, itt van a ferde NC nyomóerő, és hát ami bezárja ezt a sokszöget, ez lesz az F működő erő, amely gyakorlatilag azonos lesz azzal a VED nyíróerővel is, ami itt a befogási keresztmetszetben működni fog. Hogyha ennek a ferde rudacskának a hajlásszögét azt alfával jelöljük, illetve az erre merőleges irányt alfával jelöljük, akkor gyakorlatilag itt ugye merőleges szárú szögek lévén, ez az alfa szög, ez itt van. Ez a felső szög, ez pedig lehet például teta. Akkor meg lehet határozni az egyes erőket, hogyha az F értékét ismerjük. Ugye ez a ferde nyomott rudacska, hát valamilyen szélességű, kell, hogy feltételezzük, olyan szélességűnek kell feltételezzük, hogy a nyomó szilárdsága alapján ugye fel tudja venni ezt a nyomóerőt. Ennek megfelelően itt meg lehet határozni egy olyan belső erőkart, egy Z belső erőkart, amely ennek a támadáspontja erre a felületre és a húzott vasak közötti függőleges távolságot jelenti, és akkor ebből rögtön ki tudjuk fejezni az NSL-nek az értékét. Az NSL aránylik az A-hoz, tehát hogyha ezt a két háromszöget hasonlítjuk össze, mint az F erő aránylik a Z-hez, tehát ebből az NSL egyenlő lesz F szer A per Z, ami tulajdonképpen gyakorlatilag azonos, mint a konzol hajlított, befogott keresztmetszetének az alapján meghatározható húzóerő, ugye ezt ide felírt nyomatéki egyenlet alapján. Hogyha ezt ismerjük, akkor ebből ezt az ASL szükséges vasalást meg tudjuk határozni, ugye NSL per FYD alapján. És ezzel a bekötő vasalásnak a mennyiségét azt fel tudjuk venni. Hasonlóképpen meg tudjuk határozni az NC nyomóerőnek az értékét. Most megint forduljunk a hasonló háromszögekhez. Az NC erő aránylik ugye ez a hosszhoz, amely hossz úgy kapható, hogy négyzetük A négyzet plusz Z négyzet, ugye ennek a derékszögű háromszögnek az átfogója. Valamint az F vagy a V S D aránylik az Z-hez. És akkor ebből az NC erő egyenlő az F erő szorozva négyzetgyök alatt, és akkor osszuk el Z négyzettel a számlajótes nevezőt is itt, tehát A négyzettel, vagy A per Z a négyzeten, plusz 1 lesz itt, amely érték viszont, ugye az A per Z a négyzeten, vagy az A per Z maga, az nem más, mint az A per Z, ennél a háromszögnél, ezt a befogót osztom ezzel, akkor ennek a szögnek a kotangense, igaz? Tehát ez itt kotangens, teta, kotangens négyzet teta, ugye? És akkor tulajdonképpen azt kell még igazoljuk, hogy ez a normál erőt ezt fel tudja venni a betonkeresztmetszet. Ez a bizonyos normál erő, amit a betonkeresztmetszet fel tud venni, az pedig úgy kapható, hogy az NRC, tehát a beton által felvehető normál erő értéke, az hát ugyanúgy, mint ahogy a felső korlátja a nyírási terbírásnak, tehát egy nőször FCD szorozva B vevé, ugye ez a szélessége a táblasíkjára merülegesen ennek a konzolnak, szorozva hát a Z-vel, a Z értékét itt lehet egy, ne kelljen kiszámolni, 0,8-es D-vel helyettesíteni, és akkor szorozva 1 per kotangens teta plusz tangens teta, tehát ez a felső korlátra vonatkozó összefüggése a nyírási teherbírásnak. Tehát a NC-nek kisebb vagy egyenlőnek kell lenni, mint ez. Tehát ez a másik ellenőrzés. És még egy dologra érdemes itt figyelni, mégpedig arra, hogy hát ahogy azt láttuk már a gerendának a tartóvég keresztmetszeténél, hogy erre a normál erőre merőlegesen ugye húzófeszültségek keletkeznek a harántkontrakció miatt. Ugye? Tehát ebbe az irányba húzófeszültségeim vannak, amely húzófeszültségeket érdemes felvenni erre, tehát ezt a hosszanti, tehát potenciális átlós repedést átfűző vasakkal, elosztott vasakkal ezen a hossznak a mentén. Ugye, mert ennek a normál erő hatására egy ilyen hosszirányú repedés tud kialakulni, aminek a felvétele hasonlóképpen történhet, mint ahogy azt láttuk a tartóvég keresztmetszetnél. Tehát itt most még egyszer kirajzolom ezt a kis konzolocskát. Az itteni normál erővel párhuzamos repedés felvételére egy a magasság mentén elosztott és összességében AS vevével jelölt össz vas keresztmetszetet célszerű beépíteni, amely össz vas keresztmetszetnek a mennyisége Azt múltkor levezettük, amikor a gerendának a tartóvégét vizsgáltuk, hogy a itteni ASL vasnak, tehát ami azt a ferde nyomott rudat beköti egy húzóerővel a befogási keresztmetszetben, körülbelül 40%-a kell legyen. Azért, mert ugyan a keresztirányú húzófeszültség az csak mintegy 20%-a a nyomónak, illetve a nyomóerőnek csak 20%-a a keresztirányú húzóerő, de a vasaknak az iránya az nem merőleges erre a repedésre irányra. Ezt veszi figyelembe az a tény, hogy nem a 20%-nak megfelelő vasat kell itt elhelyezni, annál többet. Tehát ebből jön ki ez a körülbelül 40%-os elhelyezés. Egyébként egy ilyen rövid konzol szokott mindig a legkritikusabb helye lenni egy szerkezetnek. Hasonló egy rövid konzol, mint egy feltámaszkodó keresztmetszet. Tehát egy beharapott tartóvég hasonlóképpen működik. Tehát amikor erre a konzolocskára felfektetjük a gerendánkat, most akkor rajzoljuk ki az oszlopot így teljes mértékben, akkor ugye építészetileg, meg esztétikailag az úgy jól néz ki, hogyha az erre felfekvő gerenda, az így van itt elhelyezve. Tehát ugye a síkja például megegyezik a konzolocskának az alsó síkjával, mert akkor úgy tűnik, mintha az egész úgy egyben lenne. Viszont ez a rész, ami itt látható, hát ez gyakorlatilag hasonló van működik, mint ez a rövid konzol, ugye, mert itt ezt fogja támadni ennek a, hát attól függ, hogy hogy van megtámasztva, ettől a keresztmetszettől egy bizonyos távolságra egy R-reakció, ugye, és akkor ez a kis rövid konzolocska van bekötve ebbe a tartó szakaszba, hasonlóképpen, mint ahogy ott láttuk. Tehát ennek megfelelően kell elhelyezni itt is a vasainkat, tehát itt egyrészt ki kell alakítani, ugye ez is fölfelé akarja letörni, tehát ki kell alakítani azt a ASL vasalást, ami ide beköti azt a normál erőt, amely normál erő, ugye itt megy itt erre felé. De hát itt még egy baj van, mert ez a normál erőt nincsen, mire föltámaszkodjon igazából. Tehát itt célszerűen, hogyha ezt itt most egy felső vasat is berajzolunk ebbe a gerendába, ezt ide le kell kötni még egy másik függőleges vassal, amely tehát megakadályozza azt, hogy itt semmibe menjen ki a normál erő, mert ugye azt nem tud. Tehát egy ilyen vasalás fogja megoldani ezt a problémát, és akkor még itt is előkerülhet az a helyzet, hogy a normál erőnek a keresztirányú repesztő hatását azt ilyen elosztott vasakkal vegyük fel még a tartó vége környékén. Ezek nagyon pici részletek, és hogyha nem jól alakítjuk ki, akkor abból nagyon nagy bajok lehetnek. Most épült például Szentedrén föl egy csarnok, ahol megtervezték az oszlop gerenda szerkezetet valami hasonló módon, mint ahogy itt látható. Ellenőrnek kicsit gyanús lett, hogy valami baj lehet ezzel, és próbaterhelni kéne, és éppen a múlt héten volt próbaterhelve, és a számított törőternek a 60%-ánál le is szakadt, tehát az összes ilyen gerendát azt ki kell cserélni, újra kell építeni. Azért is problematikus ez, mert hát az egy dolog, hogy mi kiszámítjuk ezeket a vasakat, de ezeket úgy kell elhelyezni, hogy az tényleg hatékonyan működni tudjon. Egyrészt ugye le kell horgonyozni a vasakat, tehát csak akkor működik hatékonyan itt ennek a húzóerőnek a felvételé, hogyha ide be van kötve megfelelő hosszúságban. Ha ezt ide így helyezem el, hát ez nem nagyon, itt vége lenne ennek a vasnak, nyilván nem lenne alkalmas a húzóerő felvételére, de ennek a rövid konzolnak a vasa, tehát hogyha ott vége van a piros nyíl alatt a vasnak, hát az megint csak hatástalan lenne, ugye, mert hát ott nem tud benne húzóerő kialakulni, csak egy bizonyos hosszúság után. Ezért ezek a vasak, amik ott láthatók, tehát az NSL-lel jelölt vas, és ezzel sokkal, hogyha konstruktívan hogy látja az ember, hogy hol milyen erők vannak, akkor számítás nélkül is sokkal jobb szerkezetet tud csinálni, csak számol, és utána nem megfelelően alakítja ki a szerkezetet. Tehát például annak az NSL vasnak az alakja, az olyan kell legyen, hogy alaprajzba, inkább axonometriában rajzolom fel, tehát be van kötve mondjuk függőlegesen az oszlopba, mert most erről a vasról beszélek, ami itt van, mert például ez nem elengedő, ez a lehorgonyzási hossz, és egyébként pedig egy ilyen alakú meghajlított vasról van szó, ahol itt nincs vége ennek, hanem szépen vissza van fordítva, és be van kötve hátra a másik szára is az oszlopba. Tehát, mint amikor a lónak fogjuk a... Hogy hívják azt? A zabla? Vagy... Két kézzel fogjuk, tehát nem egy kézzel húzzuk hátra, mert akkor a szegény ló az elmegy jobbra vagy balra. Tehát ez tényleg vissza tudja horgonyozni azt az erőt, ami ott kialakul. Éppen ezért ugye ezek a viszintes elosztóvasak is olyanok kellenek legyenek, amelyek tehát alaprajzban egy U alakú vasat jelentenek. Vagy hát ha nem akarunk ilyet, akkor lehet olyat is csinálni, hogy ezt itt lehajlítjuk, de hát ahhoz az kell, hogy a normál erő az ne itt a végén legyen, hanem egy kicsit beljebb alakuljon ki. Tehát az egyik fontos dolog az, hogy a vasak kialakítása az erőjátéknak megfelelő legyen, és fel tudja venni a vas azt az erőt, amit számolunk benne. A másik pedig az, hogy bebetonozható legyen az a szerkezeti rész, amit ilyen módon megvasalunk. Mert nagyon gyakran jön ki az, hogy olyan sűrű vasalás kell, mert nagyon nagy koncentrált erő van, takarékoskodunk a konzol méretével, mert azt hiszük, hogyha egy kis betont megspórolunk, akkor azzal jobban járunk. De ez nem mindig így van. Tehát olyan sűrű vasalás alakulhat ki, hogy egyszer nem lehet bebetonozni a szerkezetet, vagyis kialakulnak benne fészkek, üregek, hogyha nem hoztam be, de meg tudnám mutatni annak a gerendának a vasalását, amit próbaterheltek, és ez a probléma volt vele. Hát ott gyakorlatilag egy fekete erdő van ott vasként berajzolva a konzolos részbe, amit igazából tényleg lehetetlen rendesen kialakítani. Tehát a lényeg az, hogy benne legyen annyi vas, azok úgy legyenek benne, és betonban legyen ágyazva, tehát a két anyag együtt dolgozása tényleg biztosított legyen. Hát sok ilyen hasonló dolog van, de például egy főtartóba becsatlakozó fióktartó esetén. Tehát ez egy födémben van, ez egy nagy főtartó, amely főtartó, ez a födém, keresztirányban fióktartókkal van még megterhelve, tehát egy ilyen kétirányú bordás födémről van szó. Akkor ennek is hasonlóképpen, ugye itt kialakuló koncentrált erő hatására keletkező repedéseket kell valamilyen módon ugye megpróbálni átfűzni, és ennek megfelelően ilyen felkötő vasak biztosíthatják azt, hogy itt a koncentrált erőhatás miatt ne keletkezzen olyan probléma, ami a szerkezetnek a tönkremenetét okozza. Tehát ezeket a felkötő vasakat egyszerűen az itt lévő normál erő alapján a hajlásszög függvényében meg lehet határozni, ugye három erő egyensúlyát figyelembe véve, hogy mekkora méretű, milyen vasalásra van itt szükség. Ugye az egyik erre van, a másik arra van. Gyakorlatilag a 45 fokos felhajításnál enszer gyök 2 per 2, igaz? Tehát az az erő, amit föl kell kössünk. Ezt lehet ilyen módon, lehet ide sűrűn berakott kengyelekkel, függőleges vasakkal is kialakítani. Lényeg, hogy mindegyik szépen fel legyen kötve, és a szerkezet nyomott zónájába át tudja adni azt az erőt, amit neki át kell adnia. No, hát ennyi fért bele a fél évbe. Remélem, hogy valamennyit sikerült vasbeton területén sajátítani, vagy sikerülni fog. Alapszinten legalább, és hát aki majd később még szerkezetes szakirányba megy tovább, sok egyéb dolgot is fog ebből tanulni, de remélem, hogy fogják tudni használni majd még, amikor már dolgozni fognak akkor is ezeket a dolgokat. Próbáljanak odafigyelni ezekre, amit itt a végén mondtam, mert a számítás az tényleg jó, de annál sokkal többet ér, hogyha valaki gondolkodik és konstruktívan próbál tervezni. Remélem, hogy akik itt vannak, legalább azok a vizsgája is jól fog sikerülni. Bízom benne, hogy ez így lesz, és akkor akiket a gyakorlatvezetőjük ajánlott, és tényleg itt voltak, azokat várom majd az elővizsgán, és akkor